60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor magyar miniszterelnök mentességet kért az orosz olajra vonatkozó amerikai szankciók alól, de az Egyesült Államok ezt nem engedélyezte, mondta el Donald Trump újságíróknak. Az amerikai elnök kijelentése újabb fejezete a magyar kormány és Washington közötti energiavitának, amelyben Magyarország az orosz olajfüggőség ellenére próbál mozgásteret szerezni, írja kapcsolódóan az Index hírportál. Jóváhagyta a nagy hatótávolságú Tomahawk rakéták átadását Ukrajnának a Pentagon, ugyanakkor az ügyben a végső szót Donald Trump elnök mondja ki, értesült a CNN. Az elnök korábban azt mondta, nem akar olyasmit odaadni, amire Amerikának is szüksége van az ország védelméhez. Az ukrán erők idén már csak nem 160 sikeresnek minősített csapást mértek az oroszországi kőolaj kitermelő és feldolgozó létesítményekre, közölt az ukrán biztonsági szolgálat vezetője. Vasil Majuk tájékoztatása szerint a támadások nyomán az orosz olajfinomítói kapacitások 37%-a leállt, valamint 57 orosz régióban alakult ki üzemanyaghiány. Lezárult a rendszerváltás óta szervezett legnagyobb katonai gyakorlat, az Adaptive Hussars, jelentette be a honvédelmi miniszter. A másfél hónapos NATO keretek között zajlott gyakorlat során katonai célú szállításokat 48 ezer kilométer hosszan teljesített a honvédség. A helikopterek 563 órát töltöttek a levegőben, ismertette Szalai Bobrovnicki Kristóf. Szükség van a 14. havi nyugdíjra, és ezt a tervek szerint több lépésben valósítja meg a kormány, közölte tegnap a Kossuth Rádióban a miniszterelnök. Orbán Viktor elmondta, a nyugdíjrendszeren belül nem akarnak változtatni, mert az több igazságtalanságot teremtene, mint amennyit orvosolni lehet vele. Az amerikai elnökkel jövő péntekre tervezett washingtoni találkozójáról elmondta, a béke kérdése mellett a kétoldalú gazdasági ügyekben is előrelépést vár. Megszületett Magyarország első mesterséges intelligencia törvénye, közölte Szolnoki Szabolcs. A Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára kifejtette, ez majd hatékonyan biztosítja a hazai vállalkozások és felhasználók védelmét. Hozzátettem, a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy a magyar emberek és a hazai kis- és középvállalkozók a technológiai átalakulás nyertesei legyenek. Érkezik a nagysebességű internet, jelezte az Energiaügyi Minisztérium, kifejtve, hogy a kormány azon dolgozik, hogy 2030-ra az ország minden részében elérhetővé váljon a gigabit képes hálózat. Az iparági vállalkozások támogatott és önerős fejlesztései újabb 800 ezer háztartásba viszik el a korszerű optikai kapcsolatot 85 milliárd forintos program keretében. Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs és Szeged után a Győri Széchenyi István Egyetemen létrejön immár a 6. Konfuciusz Intézet is Magyarországon, ami újabb lendületet ad a magyar-kínai együttműködésnek, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter ismertetése szerint ezek az intézetek a kétoldalú stratégiai partnerség kulturális oktatási alapját biztosítják, és lehetővé teszik a kínai nyelv tanulását és a távol-keleti ország kultúrájának megismerését, különböző kurzusaik révén pedig a gazdasági együttműködés fejlesztését is szolgálják. Szigorították a megműveletlen szőlőültetvényekre vonatkozó szabályozást az aranyszínű sárgaság elleni védekezés érdekében, közölte Nagy István agrárminiszter. A hegybíró figyelmezteti azokat az ültetvényhasználókat vagy tulajdonosokat, akik egy vegetációs időszakon keresztül nem művelik rendeltetésszerűen a szőlőjüket. A figyelmeztetés követő két hét elteltével a hegybíró mulasztási bírság kiszabásával kötelezheti a használót a szőlőültetvény 60 napon belüli kivágására. Ma 21 órától ütemezett karbantartási munkálatokat végeznek a központi ügyfélregisztrációs nyilvántartás rendszeren, közölte a kormányhivatalok központi honlapja. A karbantartás ideje alatt a központi azonosítási ügynökön keresztüli DAP alkalmazással történő bejelentkezés átmenetileg nem lesz elérhető. Az üzemkiesés várható időtartama 16 óra, vagyis holnap 13 óráig várható. Az ügyfélkapu plusz működésében a KAÜN keresztüli adatlekérdezések esetén átmeneti lassulások várhatók. A rendszerbe belépni a központi azonosítási ügynökön keresztül lehet. A Maldív-szigetek a világon egyedülálló módon generációs dohányzási tilalmat vezetett be. Mától tilos dohányterméket vásárolni vagy használni mindenkinek, aki 2007. január 1-e után született, írta meg a Guardian. Az egészségügyi minisztérium szerint a cél a közegészség védelme és egy dohánymentes generáció kialakítása. A tilalom minden dohánytermékre vonatkozik, a kereskedőknek pedig kötelességük ellenőrizni a vásárló életkorát. Végül az időjárásról. Holnap az északi határvidéken lehet erősen felhős, borult az ég, másutt napos időre van kilátás, csapadék általában nem hullik, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet vasárnap hajnalban 5 és 10, napközben 15 és 20 fok között alakul. Híreinket hallották.
Hét évfordulója.
Szeretettel köszönti önöket a műsor szerkesztője, Túri Sarolta. Színésznő lett, de hozta magával az apácaságot is. A színpadon nem csak a személyes sikert, de Isten és önmaga békéjét is keresi. Tud az angyalok nyelvén, de veszedelmes közelségből ismeri az ördög titkait. Profi vélszínésznő. Írt a Tolnai Kláriról, a háború utáni magyar színjátszás egyik legkiemelkedőbb alakjáról, Müller Péter. Tolnai Klári kétszeres Kossuth díjas, kiváló és érdemes művész évtizedeken keresztül, töretlen és sikeres színészi pályafutása alatt meghatározó alakja volt a magyar színházi életnek. Sok műfajban kiemelkedőt alkotott, és mindvégig a közönség kedvence maradt. Tolnai Klári szerepei színpadon és filmen című kötetben így szerepel. A világirodalom hevert Tolnai Klári lábainál. Életet lehet remek művek elsárgult papírlapjain elénk pergődnő alakokba. Nem tudunk feledni egy pillantást, egy hangsúlyt, egy felhúzódó szemöldököt és mosolyra kanyarodó ajkat, egy légiesen suhanó nemes tartást. Belénk ivódtak és összenőttek a karakterrel, mert újra és újra bűvkörébe vont a régi és új közönségét, napról napra megteremtve azt a csodát, melyet a reproduktív művészet, a színészet csak legnagyobb képviselői képesek létrehozni, a valódi átlényegülést. 1914. július 17-én Tolnai Rózsiként született. A Klári nevet csak 1934-ben a Meseautó című film bemutatója után vette fel. A Nógrád megyei Mohorán nevelkedett. Az olvasás és a zene szeretetét a családból hozta. Édesanyja tanított a zenére, éneklésre, s családi kamarazenét játszottak a 8 szobás mohorai kúriában. Elemi iskoláit is itt végezte. Aztán Balassa gyarmaton bejáró diákként járta ki a polgári iskola 4 osztályát, majd a nyíregyházi angol kisasszonyoknál tanult 2 esztendeig, végül a debreceni felső kereskedelmiben érettségizett. A színházi világba a család rokona Bókai János vezette be. Az író és szerkesztő bátorítására meghallgatásokon vett részt Rajnai Gábornál, Heltai Jenőnél és Hevesi Sándornál. A kezdeti kudarcok után Gál Béla filmrendező karolta fel, és így filmszínészként indult karrierje a Hunnia filmgyárban. Kisebb filmszerepek után az első sikert az 1934-es Meseautó hozta meg számára. Ekkor szerződtette a Víg Színházba Jobb Dániel, aki azt is előírta neki, hogy minden nap figyelje a nagyokat, Somlay Artúrt, Csortos Gyulát, Gombaszögi Ellát, Rajnai Gábort. 1938-ban Deval Víg játéka a francia szobalány tette népszerűvé. Sorra jöttek az egyre nagyobb és egyre jobb szerepek, s a közönség szívébe a Katyi dalokkal is belopta magát. 1934-től közel 100 filmben és tévéjátékban játszott. Emlékezetes a Meseautó, a Dériné, a Rokonok, a Pacsirta és a Legátó. Többször játszott például a Kor Bonviványával, Jávor Pállal. A következő percekben egy duett következik a Szerelem nem szégyen című filmből, 1940-ből, melynek címe Jaj, de szép két szeme van magának. Énekli Jávor Pál és Tolnai Klári.
Jaj, de szép két szeme van magának, nincs ilyen a világon senki másban. A szívem úgy dobog, mikor látom, meghalok egy csókodért, egy virágot. Nappal is álmodom mosolyára, éjjel meg azt húzatom a cigányba. De szép kék szemed van magádon, nincs ilyen a világon másnak senki. Nappal is álmodom, de mosolyára, éjjel meg azt húzatom a cigányba. Kék szemed van magától, nincs ilyen a világon másnak senki.
Jaj, de szép kék szemed van magától, nincs ilyen a világon senki másnak. A szívem úgy dobog, hogyha látom, meghalom egy csókodért gyöngyvi vágom. Nappal is álmodom mosolyába, este meg azt mondhatom a cigány. Kék szeme van magának, nincs ilyen a világon senki másnak. Jaj, de szép kék szeme van magának, nincs ilyen a világon senki másnak. A szívem úgy dobog, hogyha látom, meghallok egy sokáért egy virágot. Napon is álmodom mosolyával, este meg tartom a cigányat. Jaj, de szép helyzetben van magának, nincs ilyen a világon.
világo senki másra.
Tolnai Klári egészen 1946-ig a társulat tagja volt, ekkor 2 évet a Művész Színháznál töltött, majd 1948-ban visszatért a Víg Színházba. Ezúttal társigazgatóként Somló István és Benkő Gyula mellett, akiket Révai József miniszter rendeletére nevezte ki Jobb Dániel helyére. E művészhármasnak köszönhető, hogy a Víg Színház visszatalált egykori önmagához. Miután politikai okokból szétkergették a polgári értékrend őrzőit a Víg Színházból, Tolnai Klári 1950-ben a Madách Színházban lelt otthonra. E nagy hírű színházban immár modern hősnőként sikert sikerre halmozott. Itt kapta meg a világirodalom legnagyobb szerepeit, s itt aratta legnagyobb sikereit. És most nézzük Tolnai Klári legendás szerelmeit. 1936-ban feleségül ment Rátonyi Ákos filmrendezőhöz, 1940-ben megszületett Zsuzsa lányuk. A második egy fiú gyermek lett volna, de egy bombatámadás miatt idő előtt megindult a szülés, és a Mátrában a gyermeket nem lehetett megmenteni. Rátonyi a háború után kivándorolt, s lányuk Zsuzsa 1956-ban utána ment Londonba. Tolnait egyébként romantikus barátság, a féle mester és tanítványa szerelem fűzte Márai Sándorhoz. Az író 1945-ben hozzáírt 10 vers szerelmes versgyűjteményét a színésznő csak Márai halála után hozta nyilvánosságra. Várkonyi Zoltán művész színházában, ahol 2 esztendőt töltött, hozta össze jó sorsa a nála 10 évvel fiatalabb Darvas Ivánnal még 1946-ban. Tolnai Klári visszaemlékezései szerint már az Euridiké 3. próbáján egymásba szerettek, és szerelmük majdnem 13 évig, 1958-ig tartott. Számos filmben és színházi produkcióban játszottak együtt, kapcsolatuk legendás volt a hazai művészvilágban. Tolnai Kláriról kevesen tudják, hogy Darvas Ivánért még családját is feláldozta. A fiatal jóképű színészbe ugyanis állítólag Tolnai Klári kamasz lánya is beleszeretett. Lányával kapcsolatuk csak évtizedekkel később rendeződött. Rátonyi Zsuzsanna később Bécsbe költözött, és férjhez ment egy filmoperatőrhöz. Nyugdíjazásáig a bécsi közszolgálati televízió elismert könnyűzenei szerkesztője volt. Jó néhány író és színész kollégához hasonlóan Tolnai Klári és Darvas Iván is támogatta az 1956-os forradalom eszméit. Darvas Ivánt a forradalom után több éves börtönbüntetésre ítélték, és bár a színésznő rendszeresen látogatta a börtönt, abban a reményben, hogy pár percre talán beszélhet férjével, erre ritkán volt lehetőség. 22 hónap fogvatartást követően Darvas még évekig nem léphetett színpadra. 1958-ban aztán házasságuk is felbomlott, ám a barátságuk megmaradt, őszinte szeretettel voltak egymás irányában. Tolnai Klári kiemelkedő alakítást nyújtott a Romeo és Júliában, Ibsen Nórájának szerepében, a 3 nővér Irinájaként és a Sirály Arkadinájaként, a Macskajáték Gizájaként és Blanche-ként a Vágy villamosában. Majd mindezeket követte az Aranytó, s végül a Nagymama című darab főszerepe. Élete utolsó évtizedében színészi pályájának újabb csúcsát élte. 1990 és 1998 között volt olyan esztendő, amikor 5 színmű főszerepében láthatta a közönség. Igazi jutalomjátékként 1993-ban Mensáros Lászlóval eljátszották Arbuzov kései találkozásának öreg szerelmes párját. Következik Mensáros László és Tolnai Klári duettje.
Miért nem csináljuk ezt gyakrabban, hiszen olyan jól esik, hogy a hangod újra hallhattam, és hogy együtt vagyunk itt.
Jobban kellett ez, mint gondolnád, ez a délután veled, hisz kimondhatatlan boldogság az, hogy fogom a kezed.
A kávé, a zene, a cigaretta, füst, ma feldob, mert veled vagyok. Az emlék úgy fénylik, mint csillogó ezüst, mely egyedül nekünk ragyog. Nézd a muskát lit az ablakban, ő is neked örül itt.
Miért nem csináljuk ezt gyakrabban, hiszen olyan jól esik. A füst, ma feldob, mert veled vagyok. Az emlék úgy fénylik, mint csillogó ezüst, de egyedül nekünk ragyog. Nézd a muskát itt az ablakban, ő is neked örül itt. Miért nem csináljuk ezt gyakrabban, vagy legalábbis lassabban, hogy tovább tartson egy kicsit.
1998 őszén a Nemzeti Színházban Szabó Magda régimódi történetében egy kedves apáca főnök megformálására készült Tolnai Klári, amikor október 27-én álmában érte a halál. A legjobb partnerekkel és rendezőkkel dolgozott, és mindvégig az a természetes, jóhumorú, kedves jelenség maradt, ami ennek felfedezték. Különös tehetsége volt ahhoz, hogy kapcsolatot teremtsen a közönséggel. 1951-ben és 1952-ben Kossuth díjat kapott, 1950-ben érdemes művész, 1954-ben kiváló művész lett. 2000-ben Mohorán emlékházat avattak a tiszteletére, 2002-ben kápolnát szenteltek az emlékére, születésének 90. évfordulóján pedig felavatták szobrát is. Gyerekként, ahogy már említettem, otthon édesanyja tanítgatta a zenére. György bátyjával és szüleivel otthon kamarázni is szoktak, olvasható Párkány László könyvében. Úgy látszik, jó alapokat kapott, hiszen a korai filmdalok után remek sanzon énekes is vált belőle. Zongorája pedig látható a Mohorai Emlékházban. Dalra fakadt, mint ahogy hallották már Jávor Pállal, Mensáros Lászlóval, vagy Páger Antallal, ez volt a nevezetes Orchideák. Kedves hallgatóink, műsorunk hátralévő részében most Tolnai Klári énekel, és az első dal nem lehetne más, mint a híres Orchideák, egy duett Páger Antallal.
Orchideák, fehér orchideák, mondjátok el, hogy szeretem. Orchideák, lila mivel, hogy szív nélkül nincs élet mégsem, hozzátok el az ő szívét cserébe. Orchideák, színes orchideák, mondjátok el, hogy szeretem. Az ön világa az én világom,
ezt mondta akkor is ön.
Ma sincs ez másképp, talán csak játszom.
Én mégis megköszönöm.
Elsüllyed dallam, merül fel halkan, indul a kedves felém.
Az én világom, az ön virága, hújjon hát lába elé. Orchideák, egy orchideák, mondjál,
mivel, hogy
van ilyen ötlet, fejemben húzni, hogy újra látom magát. Mintha múzsa kötélen húzna, hogy újra indul felé. Meg fogja látni, még komponálni fogok egy szép napon én.
Ó, és mi lesz az?
Egy egészen új dal lesz ez. Arról szól majd, hogy...
Rendes kis eszpresszó Óbudán, kékernyős lámpa a zongorán. A zenész oly kedvesen énekel, s egy asztalnál csak ketten férnek el. Az egyik kis asztalnál szőke lány, szerelmes ifjú az oldalán. A fiú szól, szeretlek édesem, a lány pedig mosolyog édesem. A szemük csak kacagva összenéz, s köröttük minden a ködbe víz. Csupán a lány mondja súgva mi, a szívem örökre csak tiéd. Összecsendül két pohár, vágyakozva ég a szár. Álmodozva szemben nézve, kéz a kézre rátalál. Már a válhoz ír a vál, és a cinkos félhomály lesben állva percek óta már a csókra vár. Estéről estére ültek ott, jó látni mennyire boldogok, és ahogy a fiú a lányra néz, az többet mond, mintha a szó becéz. De egy nap a szőke lány mégse jött, soha se fogja már látni őt, hogy örökre mondta, és csak tiéd, s ő elhitte néki e szép mesét. Bármit mond száz női vallomás, addig tart minden, míg nem jön más, s itt ezt ma nem sejti senki még. Bolondok dudolnak halk zenét. Összecsendül két pohár, vágyakozva ég a száj, s álmodozva szembenézve, kéz a kézre rátalál. S elhiszik a nők szavát, férfi egy se tudja hát, hogy szerelemben és a nőben hinni balgaság. Aztán a fiú is elmaradt, s talán egy fél év is elszaladt, míg egyszer egy nyár este újra jött, s a zenész oly aggódva nézte őt, hogy vajon a régi sebb fáj-e még, s ekkor egy fekete lány belép. Lám ott ül már a fiú oldalán, a fiú már boldog és oly vidám. Suttogja, szerelmem érted ég, s felel a lány, szívem csak tiéd, szemük most kacagva összenéz, és kételj, csalódás, ködbe vész. És összecsendül két pohár, vágyakozva ég a száj, s álmodozva szembenézve, kéz a kézre rátalál. Mennyi szépet val a kéz, szépet hinni nem nehéz. A szerelemben hinni jó, hát hinni kell, és kész.
Kedves hallgatóink, ezzel műsorunk véget ért, amelyben Tolnai Klárira emlékeztünk. További szép napot, jó rádiózást kívánok minden munkatársam nevében. A műsor szerkesztőjét, Túri Saroltát hallották.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban Sárospatakra látogatunk, ahol Lázár János építési és közlekedési miniszter tartott fórumot. A találkozón elhangzott a kormány új kampányigérete, miszerint arra fognak törekedni, hogy 2030-ra a gyerekeket vállaló nők egész életükre szóló személyi jövedelem adómentességet kaphassanak.
Nagyon szépen szeretném megköszönni a meghívást az ország legszebb választókerületébe. Ezt tartom az ország nem csak második legnagyobb választókerületének, hanem az ország legszebb választókerületének is, amihez gratulálok az itt lakóknak, és megyei közgyűlési elnökasszonynak, Bánnék Gál Boglárkának pedig szeretném megköszönni a meghívást és a lehetőséget. Gratulálok ahhoz, hogy ő lesz a Fidesz jelöltje. Nem könnyű munka, de ennél csak az lesz nehezebb, hogyha megválasztják országgyűlési képviselőnek. Reméljük, így lesz, hajrá! Mondom ezt azért, hajrá Bogi! Mondom ezt azért, mert büszkének vallom magam, és büszkének nevezhetem magam azért, mert a parlamentben, a politikában ritka a barátság. Mégis Hörcsik Rihályt személyében barátra, támogatóra találtam még nagyon fiatal pályakezdő parlamenti politikusként és képviselőként. Richard 1990 óta van a politikában, és 1998 óta Sárospatak országgyűlési képviselője. Én mindannyiunk nevében, azok nevében is, akik támogatták, azok nevében is, akik nem szavaztak rá, soha szeretném megköszönni a munkáját, szolgálatát. Nagyon jó egészséget kívánok neki, és nagyon hálásak vagyunk mindannyiért azért, amiért elvégezted ezt a munkát, és azért, hogy ennek a keresztény konzervatív nemzeti közösségnek tartó pillére voltál. Ilyen vidéki tartó pillérekre építette Orbán Viktor az elmúlt 15 és az elmúlt 30 év minden sikerét. Hálásak vagyunk neked, Richard. Már csak azért is mondom ezt, mert szeretném átadni a miniszterelnök üzenetét, aki mielőtt Rómában repülőgépre szállt, épp fölhívott, és kérdezte, hogy most éppen honnan, hová megyek. Mondtam neki, hogy jó hírem van, mert a 37-es valóban Sátoraljaújhelyi készülőben van, tehát jó úton haladok Sárospatakra, és szeretném átadni az ő személyes üdvözletét, jó kívánságait. Elsősorban a köszönetét azért a bizalomért és támogatásért, amit ebben a választókerületben, sőt 2014 előtt ebben a több választókerületben, amiből ez az új körzet összeállt, mindig megkaptunk Fideszként, nemzeti oldalként, nemzeti keresztény pártok koalíciójaként, hiszen voltak itt MDF-esek, kisgazdák, KDNP-sek, akik 1995 a rendszerváltást végigcsinálták, majd összetartoztunk, csatlakoztunk és szövetséget kötöttünk. Szeretném megköszönni minden választópolgártársamnak azt a példátlan támogatást és bizalmat, amit itt kaptunk. Mondom azt, hogy példátlan, mert 2022-ben 27,500 szavazatot, majdnem 28,000 szavazatot kaptunk ebben a választókerületben. Soha ennyit nem kaptunk korábban, ez minden idők legtöbb Fideszre leadott és Orbán Viktorra leadott szavazata, hálásak vagyunk érte minden választópolgártársamnak, akik itt vannak és akik nincsenek itt, azokat is a jóisten éltesse nagyon sokáig. Orbán Viktor szeretettel üdvözöl mindenkit. Azt is szeretném elmondani, hogy Ricsi is a fönnállása alatti legtöbb szavazatot kapta. Ebben a városban, Sárospatakon soha nem kapott 3000-nél több szavazatot. Azt mindig nézem, amikor a miniszterelnök mellette van, mert egyszer egy Hódmezővásárhelyi lakossági fórumon addig ingázott a lábán előre, míg megbillent teljes egészében, és igaz, hogy én is jó erőben vagyok, ő sincs rossz állapotban, ezért a megtartása nem volt könnyű és felelősségteljes pillanatnak nevezhetem, bár óriási kísértés is volt, mert ha előre tolom, akkor ki tudja, milyen jövő nyílik előttem, ha visszatartom, akkor is hálás lehet ezért, úgyhogy mindig ügyelek arra, hogy ki áll mellettem és hová kerül, mert ki tudja, mi lesz még belőle. Szóval azt akartam csak mondani, hogy a Ricsi itt kapta Sárospatakon 2022-ben a választásokon a legtöbb szavazatot azóta, hogy ő egyéni parlamenti mandátumért elindult, ezért hálásak vagyunk. Soha olyan sok szavazatot Sárospatakon Fideszként, Orbán Viktorként és Hörcsik Riárként nem kaptunk, mint 2022-ben. Ezt szeretném megköszönni mindannyiuknak. És szeretnék gratulálni ahhoz, hogy polgármestert választottak 2024-ben. Nekem az a kitüntetés volt a részem, hogy itt kampányolhattam Aros János hivatalban lévő polgármester mellett, akit leváltott a város választó polgári közössége. Elég világos üzenetet küldtek a választók, hogy változást szeretnének. Ez nekünk fideszeseknek természetesen, mint bizalom megvonás, rosszul esik, de tudomásul vesszük azt, hogy a sárospataki választópolgártársaink, lehet, hogy köztük fideszesek is, mást választottak és mást akartak, így a megválasztott polgármesternek, a vele együtt dolgozó képviselőtesteti tagoknak munkájukhoz nagyon sok sikert kívánok, érezzék annak a bizalomnak a felelősségét és súlyát, amit a sárospatakiak irányukba kifejeztek, és azt remélem, hogy mindannyiunk örömére, az ország érdekében és az itt lakók boldogulása jegyében fog fejlődni, gyarapodni ez a közösség. Tehát a polgármesternek, akit megválasztottak, Farkas Szabolcs polgármester úrnak gratulálok, munkájához sok sikert kívánok, ajánlom a kormányszövetségét a város minden polgárának, a képviselőtestület minden tagjának. Mi tiszteljük azokat, akiket megválasztanak, és azt remélem, hogy kialakul közöttünk egy konstruktív együttműködés és párbeszéd is, annak érdekében, hogy Sárospatak még jobb hely legyen, mint amilyen. Köszönjük szépen, ha erre lehetőséget biztosít a képviselőtestület. Fontos nekünk ez a vidék, azért, mert ez a mandátum egy konzervatív nemzeti mandátum. Szeretnénk a bizalmat megtartani. Sokat dolgoztunk azért a Rihárddal, Borsod Abaúj-Zemplén megye parlamenti képviselőivel, a hivatalban lévő fideszes polgármester kollégákkal, hogy ez a közösség gyarapodjon és fejlődjön, és fölértékelte ezt a vidéket és ezt a világot, mindaz, ami a közelben és a távolban zajlik. Jövetelemnek az a célja, hogy nagyon röviden egy pár mondatos tájékoztatást adjak a helyzetről, és utána minden kérdésükre, akár sárospataki, akár környékbeli illetékességű a kérdés, akár országos jelentőségű, válaszoljak. Technikailag én nem a gyülekezési törvény fontosságát hangsúlyoznám, hanem a tisztelet fontosságát. A mi lakossági fórumainkon nem szoktak összeverekedni az emberek, nem szoktak senkit se elcibálni a rendőrök. Itt mindenki kérdezhet, mindenki sorra fog kerülni. Nem kell senkinek a torkát bekiabálással fárasztania, mert sor kerül rá, tehát nem kell türelmetlennek lenni. Én mindenkinek szót és lehetőséget adok, elmondhatja a kormányt kritizáló és támogató kérdését is. Én csak annyit szeretnék kérni, hogy a kérdezőket tiszteljük meg azzal, hogy meghallgatjuk őket tisztelettel. Minden kérdés a kérdezőnek fontos, minden kérdésnek van értelme a kérdező szemszögéből nézve biztos, és ezért meg kell adni a tiszteletet a kérdezőknek, és legyünk egymással türelmesek. A kérdezőknek joga van szidni a parlamenti képviselőt, engem is, a miniszterelnököt is, mi ezt viseljük, mi ezért kapjuk a fizetésünket, hogy a szidalmakat is bírjuk és kiálljuk, és ebben már harcezett vagyok, mert ez már a 20-valahanyadik ilyen típusú beszélgetés, amit folytatni fogunk a jövőben is. Ha most a sötétedés és a hideg idő megakaszt bennünket, és jön a karácsony, akkor januárban majd egy másik formában, lehet, hogy kocsmafórum formájában folytatjuk, mert az lehet, hogy nagyobb érdeklődés és nagyobb melegséget várt ki, kívül is és belül is. Amit szeretnék elmondani a helyzetről és a térről, ahol vagyunk, az az, hogy nagyon nagy változásokon megy át a világ. És ezek a változások megakadályozhatatlanok. Azt szokták mondani, hogy akkor változik a világ sora, amikor az a generáció kihal, aki még harcolt, átélte vagy megküzdötte a legutóbbi háborút. Ma Magyarországon 77 ezer olyan választópolgártársunk van, akinek az édesapja odaveszett a II. Világháborúban, és hadiárvaként élte le az életét. Ezt onnan tudjuk, mert mi vagyunk az a kormány, aki az elmúlt 10 esztendőben egy törvénnyel, egy új támogatási rendszerrel elismertük azoknak a szenvedését, azoknak a nehézségeit, azoknak az életküzdelmét, akik apa nélkül nőttek föl, mert a háborúban 42, 43, 44-ben vagy 45-ben elvesztették az édesapjukat. 77 ezeren vannak még közöttünk. 80 évvel azután, hogy a II. Világháborúnak vége lett. Azt szokás mondani, hogy aki nem érti, hogy mit jelent a háború veszélye, aki nem hiszi, hogy a háború mivel járhat, az kérdezze meg azokat a most már 80-81 néhány éves férfiakat és nőket, akinek a háború miatt, amiről azt mondták, hogy gyors lesz, rövid lesz, visszajönnek pár hónap múlva, apa nélkül kellett leélni az életüket. Ők majd elmagyarázzák a kétkedő sárospatakiaknak, a kétkedő borsodiaknak, a kétkedő fiataloknak vagy középkorúaknak, hogy mit jelent a háború veszélye. Magyarország a 20. században az oroszokkal szemben két háborút veszített. Ebben a két háborúban elveszítettünk 1,5 millió embert. Ha ez a 1,5 millió ember nem halt volna meg, ha ez a 1,5 millió fiatal és középkorú maradt volna, akkor nem lennének demográfiai problémánk. Nem fogyna se Borsod megye lakossága, sem Sárospatak lakossága ilyen ütemben és ilyen mértékben. Az elmúlt években 23%-kal csökkent ennek a városnak a lakossága. Ha nem veszítettünk volna 1,5 millió embert, akkor jóval többen lennénk, még akkor is, hogyha kevesebb gyereket vállaltak volna a mai kor fiataljai. Ez a 1,5 milliós veszteség megrendítette az országot gazdaságilag, társadalmilag. Ebben a világban, Európában, ha van nemzet és ország, aki tudja, hogy az oroszokkal szemben folytatott háború milyen kockázattal jár, az pont a magyar és pont a magyar nemzet. Ezért hívok mindenkit arra föl, hogy a háborúval kapcsolatban legyen óvatos, ne legyen megengedő. Nem létezik olyan magyar politika, nem lehet olyan magyar érdek, ami a háborúba beleviszi Magyarországot. Bárkire szavaznak is, csak olyan politikát támogassanak, amely garantálja Magyarországnak a békét. És ha már garancia. Szeretném azt elmondani, hogy ugye sok szó folyik a politikáról, nagy viták vannak, intenzív belpolitikai választási kampány van most, és nekünk is meg kell határozni, hogy valójában kik vagyunk mi fideszesek. Én azt tudom mondani, 16 év kormányzás után a sárospataki választópolgárok és a környékbeli érdeklődők számára, hogy az elmúlt 15 évben több volt a jó, mint a rossz. Kétségtelen, hogy Magyarország egy félkész ország. Félkész ország azért, mert nem azzal van probléma, amit elvégeztünk, hanem azzal van probléma, amit 2010 előtt mások nem végeztek el 30-40 éven keresztül. Ezeket a hiányosságokat, lemaradásokat és az ország fölzárkóztatását, ennek a vidéknek a fölzárkóztatását csak biztonságban tudjuk garantálni önöknek, csak együtt tudjuk garantálni mindannyiunk számára, és ehhez garancia kell. És én ma a Fideszt találom garanciának, a Fideszt ajánlom garanciának, és a Fideszt látom garanciának arra, első helyen és első sorban, hogy Magyarországon béke legyen, és Magyarország a béke országa legyen. Orbán Viktor Európa első olyan politikusa volt már 22-ben, amikor kitört a háború, aki megpróbálta elmagyarázni mindenkinek, hogy minden népnek Európában, az ukránoknak is a béke az érdeke. Pép a Vatikánban, őszentségénél a pápánál lobbizott és küzdött a békért, ahol nyilván a katolikus egyház több mint 1 milliárd 200 millió ember katolikus közösségének vezetőjét nem kellett megnyernie, hiszen minden békének ő a szószólója, de ez egy fontos út és fontos látogatás volt. Jövő héten, pénteken pedig Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke fogja fogadni Orbán Viktort, akit hivatalos állami látogatásra hívott meg az Amerikai Egyesült Államokba, és alkalma lesz Orbán Viktornak a magyarok érdekeit képviselni a Fehérházban a világ leghatalmasabb országának, leghatalmasabb vezetőjénél, aki ugye mondta, hogy csak ő számít egyedül, tehát össze kell magunkat szedjük, mi magyarunk jövő hét végén, mert eldőlhet a hazánk és a világ egy szegletének sorsa is, tehát pápától jövő héten Amerikába Trump elnökhöz tart. Mi vagyunk azok tehát, akik készek és képesek vagyunk az országnak a békét garantálni. Amit mi még garantálni tudunk, az elmúlt 30 éves munkánk erre bizonyíték, és az elmúlt 15 éves kormányzati teljesítményünk, hogy ez az ország biztonságban éljen. Nincs béke és biztonság nélkül fejlődés és gyarapodás, és a béke alatt elmondtam, hogy mit értek, nyilván Magyarországnak ki kell maradni a háborúból, nyilvánvaló, hogy nem szabad, hogy Magyarországot közel tolják a háborúhoz, és magyar pénz, magyar élet menjen a háborúba. Én a biztonság alatt azt értem, hogy Magyarországon nyilvánvalóan nagyon fontos, hogy a béke megmaradjon, de legalább ilyen fontos, hogy az ország biztonságát az is garantálja, hogy nincsenek itt migránsok. Mi voltunk az a politikai közösség, ami ma azt garantálja Magyarországnak, hogy biztonságos ország azért, mert Magyarország az egyetlen olyan európai ország, ahol egyetlen egy migráns sincs. Ha migránsmentes országot akarnak, akkor Orbán Viktornak maradnia kell. Egyébként Magyarországon meg fognak jelenni a migránsok. Közös siker, közös eredmény, hogy a déli határon, Szerbia és Magyarország, Horvát és Magyarország határán tudtunk kerítést építeni, és meg tudtuk állítani százezrek bejövetelét és ezrek maradását ebben az országban, ahol a migránsok megjelentek, vagy megjelennének, fölborítják a társadalmi békét, rendet, és nem tudnak az emberek biztonságban élni. Tehát amit mi garantálunk, hogy Magyarország kimarad a háborúból, amit mi garantálunk, hogy Magyarország olyan ország lesz, amely migránsmentes ország lesz, és amit mi garantálunk, az az, hogy Magyarország mindig független ország lesz, hogyha összefogunk, mi döntjük el Sárospatakon, Borsodban, Zemplénben, Abaújban, hogy mi legyen ennek az országnak a sorsa, és nem hagyjuk, hogy Brüsszelből, Washingtonból, Moszkvából vagy Kínából mondják meg, hogy a magyarok hogyan éljenek, miként cselekedjenek, miként éljék a hétköznapjaikat. Én nagyon fontos kérdésnek tekintem, ezt a Ricsi jól tudja és tapasztalhatta, hogy Magyarországnak igenis ellent kell mondania minden a nemzeti függetlenséget veszélyeztető törekvése. Ha keletről jön akkor is, hogyha nyugatról jön akkor is, a magyarok sorsáról a magyaroknak kell döntést hozni, és a döntésnek a következményét a magyaroknak kell viselni. Nekünk senki nem mondja meg, hogy hogy éljünk, senki nem mondja meg, hogy kivel éljünk, senki nem mondja meg, hogy miként éljünk, nem mondja meg senki, hogy mit jelent a család, nem mondja meg senki más, hogy mennyi legyen a nyugdíj, nem mondja meg, hogy kivel éljünk együtt. Ezért nagyon fontos az a mondat, hogy Orbán Viktor biztos mondhatom a magyarok embere, ezt 35 éve minden nap bizonyította a politikájával és a személyével, viszont akik ma bizalomért jelentkeznek, azok mind Brüsszel emberei, lefeküdtek Brüsszelnek annak érdekében, hogy az önök bizalmát megkaphassák, megszerezhessék, ezért állíthatják azt, hogyha ők lesznek, akkor majd Brüsszel nekik fizet, majd akkor Brüsszelből ők pénzt tudnak hozni, mert nyilván ők Brüsszel emberei, nem ígérhetnék ezt, hogyha nem Brüsszel érdekeit képviselnék. Tehát békét garantálunk, biztonságot garantálunk, függetlenséget garantálunk. És ha ez a három megvan, akkor jutunk el oda, hogy a Fidesz az a politikai közösség, az a politikai párt, amely mindenki számára ebben az országban munkát garantál. Mondom ezt egy olyan világon, az országnak egy olyan szegletében, ahol ebben a 610 ezer fős megyében 70 ezer munkanélküli volt 2010-ben, most van 30 ezer álláskereső, ebben a városban volt 900 álláskereső 2010-ben, most van 300 álláskereső úgy, hogy még mindig túl sok embernek nincs megfelelő, jól fizető állása. Ezzel nem vagyunk elégedettek, félreértés ne essék, de 1 millió munkahelyet hoztunk létre Magyarországon. Az elmúlt 16 esztendőben Borsod megyében is létrehoztunk nagyon sok munkahelyet, megnőtt a foglalkoztatottak száma, 220 ezeren dolgoztak, és most dolgoznak Borsod megyében 280-290 ezeren. Magyarországon dolgoztak 3 millió 600 ezeren, és most dolgoznak 4 millió 900 ezeren. Ez nem csak azért fontos, mert a mi üzenetünk az, hogy munkából lehet megélni Magyarországon, hanem azért is fontos, mert a mi üzenetünk az, hogy csak munkából lehet megélni Magyarországon. A kettő között van különbség. 2010 előtt ebben az országban, ebben a térségben is fontos, amit mondok, ebben a térségben és ebben az országban voltak, akik szociális segélyből éltek meg. Mert hagyta nekik a rendszer, hagyta nekik a kormány, hagyta nekik a társadalom, hogy szociális munkával, súranó pályán több pénzt szedjenek össze, mint amit munkával lehetett megkeresni. Ebben a megyében most 588 ezer forint az átlagkereset, Budapesten 850 ezer forint az átlagkereset, tehát van hová fejlődni, még félreértés ne essék, de az átlagkereset ebben a megyében 120-130 ezer forint volt, mikor megkezdtük a kormányzást. Mi azt mondtuk, hogy mindenkinek dolgoznia kell, aki boldogulni akar ebben az országban, mi mindenkinek a munka lehetőségét kínáljuk, mindenkinek be kell tartani a játékszabályokat, senki nem mehet súranó pályára, ezért van az, hogy mi mindenkinek munkát garantálunk, mindenkinek azt mondjuk, hogy dolgoznia kell, nőtt a foglalkoztatottak száma, csak a munkával lehet boldogulni, be kell tartani a társadalmi játékszabályokat, és akkor úgy lesz, mint Sárospatakon, hogy a bűncselekmények felére csökkentek, mert az emberek nem a súranópályát választják, nem a törvénykerülést választják, hanem először elmentek közmunkára, utána meg elmentek normálisan dolgozni. Mi fideszesek, a munka mellett vagyunk elkötelezve, mi egy olyan világot akarunk Magyarországon, ahol munkával lehet előre jutni, és csak munkával, semmi mással, de a munka lehetőségét mindenkinek garantáljuk, és mindenkit ebbe az irányba fogunk terelni. Nem csak a munkát akarjuk garantálni, és tudtuk is bizonyítani ezt, hanem azt is garantáljuk, hogy aki dolgozik, az a munkája után kevés adót fizessen, és minél többet vihessen haza. Ez nagyon fontos dolog szerintem a mai világban, mert ha az emberek munkával boldogulnak, akkor minél több ember dolgozni fog, és akkor lesz társadalmi együttműködés, és lesz egy normális ország. Hogyha azt látják, hogy a munkájuk után túl sok adót kell fizetni, feketén fognak dolgozni, vagy nem a munkavilágát fogják keresni. Tehát mi azt valljuk, hogy a 15%-os személyjövedelemadó is csökkentendő, ezért október 1-től bevezettük azt az intézkedést Európában egyedülálló módon, ami Magyarország történetében még sosem volt, hogy aki 3 gyereket vállalt, annak egész életében adómentesség jár. Köszönet és hála a 3 gyereket vállalóknak, és örülünk, hogy készek és képesek voltunk a teljes adómentességet biztosítani számukra, de itt nem állunk meg, mert a mi politikánkban az van, hogy mindenki dolgozzon ebben az országban, és aki gyereket vállal, az a munkája után ne fizessen semmilyen személyjövedelem adót. Kezdtük a 3 gyerekesekkel, 250 ezer ilyen anya van Magyarországon. Január 1-től a 40 év alatti 2 gyerekesek és a 30 év alatti 1 gyerekesek nem fognak személyjövedelem adót fizetni, ez megint 250 ezer ember. 27 január 1-től az 50 év alatti, 28 január 1-től meg a 60 év alatti 2 gyerekesek nem fognak személyjövedelem adót fizetni. Oda fogunk eljutni a következő években, hogy aki gyereket vállal, semmilyen személyjövedelemadót ne kelljen fizetnie. Ezt tartom a legfontosabb társadalmi küldetésnek, ehhez keresünk szövetségeseket. Ezzel szemben mások azt hirdetik, hogy aki sokat keres, az több adót fizessen. Szerintem erről is kell beszélni. Vannak, akik ebben hisznek. Mi azt gondoljuk, hogy ha Magyarországon sokan dolgoznak, akkor a sok ember legalább olyan sok adót fizet, mint hogyha kevesebben több adót fizetnek. 2012-ben, amikor bevezettük az egykulcs a személyjövedelemadót, akkor mindenki kétségbe volt esve, hogy kevesebbet kell fizetni, összeomlik a költségvetés. És kiderült, hogy ha többen dolgoznak, akkor a több ember a kevesebb személyjövedelemadó kulccsal ugyanannyit vagy még többet fog befizetni. Tehát nem csökkent az adóbevétel, hanem az elmúlt években, miután egyre több ember dolgozott, és még mindig vannak több százezeren, akiket a munkavilága felé kell terelni, egyre több ember az alacsonyabb adóból is egyre többet fog összeadni. Ez a mi politikánknak a lényege, és a nőket pedig a gyerekvállalásokán teljesen személyjövedelemadó mentesség kell tenni a 2020-as években Magyarországon. 30-ra oda kell eljutni, hogy Magyarországon aki gyereket vállal, az egész életében nőként adómentes maradjon. Ez nagyon fontos kérdés. És legalább ilyen fontos dolog, hogy ellent kell állni azoknak a törekvéseknek, amelyek nem csak, hogy emelni akarják a személyjövedelem adót, ami igazságtalan lenne, meg akarják szüntetni a velünk szemben állók a nők 40-et. Ugye a nők 40-et azért vezettük be, mert vannak közöttünk nagyon sokan olyanok, akik nem csak gyereket vállaltak, nem csak a család gondját, baját viselték, dolgoztak kőkeményen. És azt gondoltuk, hogy ha 40 év után nyugdíjba mehetnek, akkor nyugdíj mellett tudnak segíteni a gyerekeiknek, vagy ha alacsony keresetűek, vissza tudnak menni dolgozni, vagy el tudnak menni munkát vállalni, és normálisan keresnek az utolsó éveikben. Szerettünk volna segíteni azoknak a nőknek, akik már nagyon fiatal koruktól kezdve nagyon keményen dolgoztak, köztük sokan fizikai munkát végeztek, vagy kereskedelemben, vagy szolgáltatásban dolgoztak, meg akartuk hálálni a helytállásukat. Fölháborítónak tartom, hogy a Tiszapárt nyugdíjszakértője és a Tiszapárt büntetni akarja a nők 40 miatt a nőket. Fölháborítónak tartom nem csak azt, hogy el akarja venni tőlük a nők 40-et, hanem meg is akarják adóztatni azokat, akik többet keresnek, vagy éppenséggel gyereket vállalnak. Az a veszély fenyeget bennünket, hogy az összes gyerekvédelmi és gyerek után járó adókedvezmény, vagy az összes támogatás, amit a nők 40 kapcsán biztosítunk, elvész, hogyha velünk szembe álló politikai erők kerülnek hatalomra. Ezt kell mérlegre tenni mindenkinek, mert mi nem csak a békét, függetlenséget, biztonságot és a munkát, hanem garantáltuk azt is, hogy alacsony adót fizessen mindenki. Aztán bevezettünk valamit most, 16 év után, ami garantálja azt, hogy minden fiatalnak ebben az országban otthona legyen. Nem akarok személyes példákkal előhozakodni, de mégis elmondom, hogy szüleim 51-es és 53-as születésűek, egyedüli gyerek vagyok, és 78-79-ben tudtak házat építeni, egy kádárkockát építettek Hódmezővásárhely szélén, 100 négyzetmétert, a 3%-os OTP hitelből. Ha nem lett volna OTP hitel, soha az életbe nem tudtak volna házat építeni. Szerintem az, hogy mi most bevezetjük 3%-kal, 25 évre garantálva az 50 millió forintos otthonteremtési támogatást, amihez minimális önerőt kérünk, Ez minden fiatalnak, aki otthont akar teremteni Sárospatakon, lakást akar építeni, vagy házat akar vásárolni, lehetőséget, biztonságot teremt. Tehát ezzel tudjuk garantálni azt, hogy minden fiatal otthont tudjon teremteni magának. Mindenkinek legyen Magyarországon saját otthona. Ennélkül 8-10% lenne a kamat, olyan törlesztő részletek lennének, hogy a fiatal a fizetéséből soha nem tudna saját otthont vásárolni. Most jutottunk el oda, hogy Magyarországon a 3%-os támogatott hitel lehetővé teszi, hogy saját otthona legyen minden magyar fiatalnak. Ehhez kérjük az önök segítségét és támogatását, mert ezt is meg kell védenünk. Tegnap és tegnap előtt megszólalt a jegybank korábbi két elnöke, Bot Péter Ákos és Surányi György, akik nagy szekértolói Magyar Péternek, és elmondták, hogy na ez biztos meg kell szüntetni, mert ez a legrosszabb és legigazságtalanabb dolog. Minden, ami jó az embereknek, az ezek szerint rossz a Tiszapártnak. Minden, ami rossz a Tiszapártnak, az viszont jó az embereknek, következik ebből ez. Tehát én azt tudom önöknek mondani, hogy a 3%-os hitellel minden magyar fiatalt otthonhoz juttathatunk. Ezt egy olyan városban mondom, ahol csökkent az elmúlt években a lakosság, ha meg akarják tartani a fiatalokat, akkor jól fizető munkahelyek kellenek, akkor arra van szükség, hogy Sárospatakon otthon tudjanak teremteni, házat tudjanak vásárolni, vagy lakást tudjanak vásárolni, egyébként el fognak menni a fiatalok, itt fogják hagyni ezt a közösséget, mert úgy érzik, hogy nincs munka, nincs lehetőség és nincs boldogulás. A 3%-os otthonteremtési hitellel, és azzal, hogy mindenkinek munkát garantálunk ebben az országban, lehetőséget biztosítunk arra, hogy a fiatalok ott boldoguljanak, ahová születnek, és ez a legfontosabb kérdés ebben a megyében és ebben a választókerületben, hogy mindenki, ahová született, ott boldogulni tudjon.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Sárospatakra látogattunk, ahol Lázár János építési és közlekedési miniszter tartott fórumot. Az összeállítást Grunda János szerkesztette.
Ha elmennél végleg, ugye gondolsz majd rám, köszönj el, mielőtt útnak indulnál. Nézz fel az égre és mondd, mit látsz. Angyalok körbe kerítnek, keringnek, de te ott állsz, és várod majd, hogy valaki egy szebb jövőre adja a szavát. Nézd fel az égre, és mondd, mit látsz. Látod, ahogyan szállnak mégis a szemedet, hitetet, hogy nem látod csodát. De ha velük szállnál fenn a magasban, nem jönnél vissza már. Gyorsan telnek az éveink, az időnk most lejár. Elillannak és nem lehet őket visszatekerni már. Elmennél végleg, ugye gondolsz majd rám. Köszönj el, mielőtt amikor mezit láb futkostunk, fölkavarva a keskeny útporán. Kézen fogva boldogan ballagtunk, te még nem láttál csodát. Amikor mindenhová felmásztunk, s anyánk varta az elszakadt ruhát. Istenem, boldogak voltunk, az volt a legszebb év talán. Gyorsan telnek az éveink, az időnk most lejár. Elillannak és nem lehet őket visszatekerni már. Elmennél végleg, ugye gondolsz majd rám. Köszönj el, mielőtt útnak indulnál. Thank you. meg, ugye gondolsz majd rám, köszönj el, mielőtt útnak indulnál.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2.